Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban. A püspöki, papi szolgálat ajándék. Vigyázzunk rá!
A pápa a kereti egyház jogtársaságához. A kánonjog az ökumenikus párbeszéd lényegi része.
Nukleáris leszerelés. A Szentszék támogatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenységét.
Burkina Faso püspöke. Az ISIS nem halt meg, a dzsihadizmus áthelyeződött Afrikába.
Megvenni a szegényt? Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája Szent Márta házban, a püspöki papi szolgálat ajándék, vigyázzunk rá. A püspök szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Eduardo Menichelli bíboros is koncelebrálta reggeli szentmisén. A pápa ezért a püspöki szolgálat ajándékáról emlékezett, amit meg kell őrizni.
A püspöki szolgálat az Úr ajándéka, aki ránk nézett és azt mondta, kövess engem. Ne tekintsünk úgy rá, mint funkcióra vagy munkaszerződésre. A 80. évéhez közeledő nyugalmazott ankónai érsek is koncelebrált a pápával, több más püspökkel és pappal együtt. Arra buzdította őket, hogy fontolják meg Szent Pálnak Timóteushoz írt első levelét, melyet a mai szentmise olvasmánya kínál nekünk. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmet, amelyet profétai szó által a presbiterek készföltételével kaptál.
Io devo ricevere il dono e custodirlo come dono, e da lì scaturisce tutto.
Először is egy ajándékról van szó, amelyet kaptam, amit meg kell őriznem. Minden ebből forrásozik, az ajándék szemléléséből. Ha erről elfeledkezünk, ha kisajátítjuk az ajándékot és funkcióvá alakítjuk, akkor elvész a szolgálat szíve, elvész Jézus tekintete, amikor ránk nézett és azt mondta, kövess engem. Elvész az ingyenesség.
Ez a kegyelem, amelyet prófitai szó által a presbiterek készföltételével kaptunk, vonatkozik a püspökökre, de minden papra is. Folytatta gondolatmenetét a pápa. Ajándékként, ne funkcióként tekintsünk papságunkra, őrizzük meg azt. Emberi dolog megfeledkezni az ajándék központi szerepéről, mint a mai evangéliumi szakaszban a farizeus, aki sok teendője miatt nem ügyel a vendégszeretet szabályaira. Jézus azonban rámutat az asszonyra, aki megteszi mindezt helyette. Vizet ad a lábára, megcsókolja, és megkeni fejét olajjal. Így járhatnak a papok is, ha sok a dolguk. Első feladatuk az evangélium hirdetése, de nem szabad elfelejteniük a forrást, ahonnan a szolgálatuk ered, ami pedig az Úrtól kapott ingyenes ajándék.
Il centro, la fonte, da dove scaturisce questa missione, che è proprio il dono che abbiamo ricevuto. Gratuitamente del Signore.
Imádkozzunk az Úrhoz, hogy segítsen nekünk megőrizni ezt az ajándékot, hogy papságunkra elsősorban ajándékként tekintsünk, és csak aztán szolgálatként. Fohászkodott a pápa minden papért, különösen pedig azokért, akik szentelési 25. évfordulóját ünneplik.
A pápa a keleti egyház jogtársaságához. A kánonjog az ökumenikus párbeszéd lényegi része. Szeptember 19-én délben fogadta Ferenc pápa a keleti egyházjog társaságának 80 tagját, akik most tartották ünnepi ülésüket alapításuk 50. évfordulójára emlékezve.
Vi porgo le mie felicitazioni per il 50° anniversario della società fondata qui a Roma.
Ferenc pápa megemlékezett az intézetet alapító szlovén jezsuitáról, Iván Zsuzsek atyáról, aki a keleti egyházjog tanáraként és a pápai keleti intézet rektoraként 1969-ben alapította az intézményt. A pápa továbbá köszönetet mondott azért is, mert a Keleti Egyházjog Társaságának ünnepülésére Rómába érkezett Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, akivel ez alkalomból testvéri ölelést válthatott.
A társaság tevékenysége egyrészt összekapcsolja a különféle egyházak, így a keleti katolikus, az ortodox és a keleti ortodox egyházak tudós kánonjogászait, másrészt alapvető segítség az ökumenikus párbeszéd számára. Ferenc pápa szerint sokat tudunk tanulni egymástól a teológiában, a lelkipásztori gyakorlatban és természetszerűleg a kánonjogban is, mivel az az ökumenikus párbeszéd lényegi része.
Hanno quindi una dimensione anche canonica, in quanto l'ecclesiologia si esprime nelle istituzioni e nel diritto delle chiese.
A kereti egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszéd egyháztani jellegű, ennél fogva jogi természetű is, hiszen az egyháztan az egyházak intézményeiben és kánon jogában fejeződik ki. Az ökumenikus párbeszéd és az egyházjog kölcsönös kapcsolatban erősítik egymást.
Ferenc pápa a jelzett kapcsolat megvilágítására a szinodalitás példáját említette meg. A meghatározott intézményekben és egyházi eljárásokban megnyilvánuló szinodalitás jól mutatja a kánonjog ökumenikus jellegét. Egyfelől tanulhatunk más hagyományok, főként a keleti egyházak szinodális tapasztalataiból, másrészt pedig az a mód, ahogy a katolikus egyház éli a szinodalitást, fontos a más keresztényekkel való kapcsolatok számára. Ez egy ökumenikus kihívás, állapította meg a pápa.
Az első évezred közös kánonjogi hagyományára alapozva, a jelenlegi teológiai párbeszéd a katolikus és az ortodox egyház között pontosan a primátus és a szinodalitás közös értelmezésére törekszik az egyház egysége szempontjából.
Anche il vostro studio ha una dimensione sinodale.
Végül Ferenc pápa arra emlékeztette a keleti kánonjogi összejövetel tagjait, hogy a munkájuk maga szinodális jellegű, amennyiben együtt járnak, egymást hallgatják, és szembesítik egymással saját hagyományaikat.
Nukleáris leszerelés. A Szentszék támogatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenységét. Paul Richard Gallagher érsek, vatikáni külügyminiszter felszólalt az ügynökség 63. konferenciáján, hogy elmondja, a Szentszék egyetért az iráni nukleáris leszerelés ellenőrzésével, illetve a nemzetközi közösség erőfeszítéseivel az észak-koreai atomprogram tárgyalásairól, mivel az fenyegeti a globális atomstop egyezményt.
A főpásztor szerint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az átfogó emberi fejlődést támogatja, mivel elősegíti a nukleáris tudományok technikai együttműködését és azok alkalmazását, valamint az atomenergetikai technológiák békés használatát. Ehhez járulnak hozzá a globális, regionális és országos fórumok, amelyet az ENSZ ügynökség szervez. Az ember, a vizek és a környezet egészsége, a klímaváltozás, az élelmiszerbiztonság területén is együttműködik az ügynökség. Ezek a projektek jelentősen csökkentették a szegénységet, valamint növelték a fenntartható fejlődést célzó erőfeszítések hatékonyságát.
Amint azt Ferenc pápa és 16. Benedek, illetve az ENSZ dokumentumai is leszögezték, párbeszédre és együttműködésre van szükség ezekben a kérdésekben. Az embert kell a középpontba helyezni, annál is inkább, mert a technológiai és tudományos haladás nem mindig járt együtt az emberi felelősség, az értékek és a lelkiismeret fejlődésével. Gallagher érsek emlékeztetett rá, hogy a Szentszék aláírta és ratifikálta az atomfegyvereket betiltó egyezményt.
A Szentszék támogatja továbbá a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részvételét a 2015-ös közös cselekvési terv jegyében Irán kötelezettségvállalásával kapcsolatban, miután Teheránból az elmúlt hetekben a megállapodás határértékét átlépő jelzések érkeztek. A Szentszék kiáll a nemzetközi közösség Észak-Korea nukleáris programjáról szóló tárgyalásai mellett is. Ez ugyanis fenyegeti az atomstop egyezményt. az ENSZ ügynökség által nyújtott garanciák jelentősen hozzájárulnak a béke, a biztonság és a bizalom elősegítéséhez, állapította meg felszólalásában a vatikáni érsek. Végül kitért a rákgyógyítást célzó sugárkezelések kérdésére is.
Why is ye bibile? Why is ye domeyi? What is me ken moya ya? What is me ken ti fortaria?
Burkina Faso püspöke. Az ISIS nem halt meg, a dzsihadizmus áthelyeződött Afrikába. Követelik, hogy térjünk át az iszlámra, és hagyjuk el a saját hitünket. Ebben a nehéz helyzetben a híveim számára létfontosságú, hogy segítsétek őket, nem anyagiakkal, hanem elsősorban papok képzésével, nyilatkozta Pierre Claver Malgo püspök, a burkina fasói Fadan Gourma egyházmegye főpásztora. Az afrikai püspök tehát nem pénzt kér, hanem papokat, hogy hívei számára Jézust biztosítsa. Ezt a drámai felhívást intézte az afrikai püspök a szükséget szenvedő egyház pápai segélyszervezetnek.
Az én egyházmegyém a legnagyobb az országban, és éppen ez van kitéve a legtöbb támadásnak. Legutóbb augusztus 4-én Kancsariban felégették a templomunkat és a plébániánkat. Ez a durva erőszak eredményezte, hogy nagyon sokan földönfutókká váltak, akikről gondoskodnunk kell. Egyelőre az iskoláinkban helyezzük el őket, ami miatt nem tudtuk elkezdeni az iskola évet.
Az utóbbi években az iszlám fundamentalizmus drámaian erős előretörésének vagyunk tanúi, magyarázza Malgo püspök. Nem tudom megmagyarázni ennek a drasztikus növekedésnek az okát. Úgy látjuk, hogy több csoport működik ugyanabban a térségben. De az világos, hogy a tervük közös, elfoglalni az egész Száhelövezetet. A Száhelövezet Afrikában található a Szahara déli részén. A Száhel arab nyelvben a sivatag szegélyét jelenti. Az iszlamista csoportok támadásai főként a keresztények ellen irányulnak, és mindig azt követelik, hogy térjünk át az iszlámra, és hogy hagyjuk el a saját hitünket. Nem is beszélve templomaink lerombolásáról, és a keresztény vallási elképek megszentségtelenítéséről.
A legutóbbi támadást az ország északi részén fekvő keresztény falvak ellen intézték, itt például Hittében, ahol másfél hete, szeptember elején 2000 keresztény hívőt kényszerítettek menekülésre. Külön fájdalmas számunkra, hogy több papunkat megölték vagy elrabolták, így például Joel Yugbare atyát. Nagy gyötrelem számunkra, hogy szembesüljünk a megölt papok szüleinek a fájdalmával. Ebben a nehéz helyzetben a híveim számára létfontosságú, hogy segítsétek őket, nem anyagiakkal, hanem elsősorban papok képzésével, hiszen mindenek előtt Isten embereire van szükségünk.
A szubszaharai övezet felső, nyugati részén fekvő afrikai ország 20 milliós lakosságának vallási megoszlása 2006-os felmérés alapján, mert frissebb hivatalos adat nincs közzétéve, a következő. 60% muszlim, 24% keresztény, míg a maradék 15% törzsi vallású.
Megvenni a szegényt címmel most hallgassák meg Martus Balázs atya elmélkedését az évközi 25. vasárnapra.
Vasárnapi olvasmányunk Ámosz próféta könyvéből való. Egyetlen hosszú megszólítás, majd egy kijelentés Isten részéről. Az Úr azokat szólítja, akik kihasználják a szegényeket, kereskednek velük, szó szerint megveszik és áruba bocsátják őket. Az üzenet pedig, amely ezt a megszólítást követi, fenyegető és súlyos, nem fogom elfelejteni vétkeiket, mondja az Úr. A próféta élén képet rajzol szózatának címzetjeiről. Előbb tervezgetésüket, haszonleső várakozásukat ismerjük meg. Várják, hogy elmúljon az új hold, a hónap ünnepnapja, illetve a szombat, a heti pihenőnap. Ilyenkor tilos kereskedni, illetve ilyenkor illik vendégséget rendezni. Az ünnep megállt parancsol kereskedőkedvüknek, emlékeztet minden ember egyenlőségére. Ez azonban csak átmeneti helyzet. Utána játsszák tovább a saját játékukat, amelyben immár behozhatatlan előnyre tettek szert. Ha valaki egyszer elszegényedett, bajosan kapaszkodik fel újra a jól menők közé. Az úr azokat szólítja, akik gabonával kereskednek, de bestelenül meghamisítják a mértéket. Az efa űrmérték lisztnek gabonának, körülbelül 20 liter, a sékellel pedig kisebb súlyt mértek, pénzt, aranyat. A lényeg persze éppen nem a pontosság, hanem a csalás lehetősége. Sok kis hamissággal nagy vagyóra szertenni. Innen jut el az intés ahhoz a megdöbbentő állításhoz, hogy a megszólítottak végül megveszik a szegényt. Mikor múlik el az ünnep, hogy pénzért megszerezhessük magunknak a szűkölködőket, és egy pár saruért a szegényeket? Izraelben a rabszolgaság a munkaerő lefoglalását jelentette. A nincstelen és adós a másiknak dolgozott, elveszítette gazdasági önállóságát és szabadságát. Egy pár saru megdöbbentően apró értéket képvisel. A végtelen értékű embert megveszik a gazdagok. Lefoglalják életlehetőségeit, elveszik szabadságát. A kereskedők haszonleső gondolatai végül a gabona hulladékának eladásához jutnak el. A bestelen gazdálkodásnak ma is ismerős logikáját fedezzük fel egy 2,5 évezreddel ezelőtti szövegben. Úgy lehet pénzért megszerezni a szűkölködőket, hogy a nyomorukat kihasználják. Azt, hogy szükségük van egy pár sarura, odaadnak érte olyasmit is, ami többet ér. És közben a gabona, amivel a gazdagok etetik őket, semmit érő, hulladék. A szegények megvétele gyakran nem szemtől szembe történik meg, hanem a jólét köntösébe burkoltan, érdekeikre hivatkozva, számító hozzáállással. Ámosz abban a korban tevékenykedett Izraelben, amikor a béke viszonylagos jólétet hozott, főleg a gazdagoknak. Második Jerobeám uralkodása idején hosszú időn át prosperált az ország, de a gazdagság akkor is keveseknél halmozódott fel. Ámosz igehirdetésében újra meg újra megjelenik a gazdagok kárhoztatása, a szegények elnyomatásának elítélése. Amikor ennek a szakasznak a végén Isten Jákob büszkeségére, vagyis Izrael földjére esküszik, hogy nem felejtél a gazdagok bűneit, ismét felsejlik az az eredeti bibliai gondolat, hogy Izrael földje alapvetően Istené. Az emberek közül pedig senkinek nincs joga, még csak eladni sem atyáinak örökségét. Isten adta népének a földet, Isten biztosítja megélhetést mindenkinek, ezért az embernek mindent meg kell tennie azért, hogy a föld mindenkinek elegendő megélhetést biztosítson. Élethelyzetünktől függően sokféle módon érinthet meg minket Ámosz szózata. Egyikünk sem szeretné eladni az életét. A szegények szemébe nézve egyikünk sem szeretné tovább növelni a lemaradottak táborát, miközben az is képtelenség, hogy a félelmetes egyenlőtlenségek világából egészen kimaradjunk. A világ felborult egyensúlyának egyre nyilvánvalóbb tükre például a klímaváltozás, a kártékony viharok és időjárási hullámok szaporodása, amely megint csak a szegényeket sújtja elsősorban. Megszólítva érezzük magunkat, mit tehetnénk egy igazságosabb és testvériesebb világért?
Martos Balázs atya elmékérdését hallottak az évközi 25. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.